Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborún túl a világgazdaság nagy kérdéseiről is tárgyalnak majd a Putyin-Trump találkozón, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, kérdés, hogy a konfliktusok nyomán a világgazdaság egységes lesz. Létrejön egy új egyensúlyon nyugvó együttműködési rendszer, vagy kettéhasad és megindul a blokkosodás. Hozzátette, ez a kérdés nagy hatással lesz Magyarország gazdasági fejlődésére is. A kormányfő rámutatott, a világ nem nagyon tolerálja, hogy az amerikaiak és az európaiak ahelyett, hogy a világ más pontjain lévő konfliktusokban segítenének, beleásták magukat az orosz-ukrán háborúba, és a háttérbe szorult a világ minden más baja. Trump elnök ebből kitörve egyenként próbálja rendezni a nyitott kérdéseket, jegyezte meg Orbán Viktor. A magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékony kommunikációt segítő nyelvtanfolyamok indulnak Kárpátalján a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, tájékoztatta az államtitkárság az MT-t. A közlemény szerint Nacsa Lőrinc a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajló Kölcsei Nyári Pedagógus Akadémia résztvevőinek küldött videóüzenetében úgy fogalmazott: Kárpátalja Ukrajna sok nemzetiségű régiója, ahol évszázadok óta élnek egymás mellett békében és megértésben a különböző etnikumok. Egymás nyelvének és a nyelven keresztül egymás kultúrájának, gondolkodásának ismerete nagyban segíti a nemzetek közötti toleranciát és együttműködést. Kiemelte, mindezt szem előtt tartva döntött úgy a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve, hogy egy új programot indít, amelynek célja, hogy inkluzív módon támogassa, elősegítse a nyelvek és kultúrák közötti együttélést. Kedden megnyílt a főváros legújabb szabad strandja, a Dunafürdő árasztó part Újbudán, közölte a főpolgármesteri hivatal. Emlékeztettek, a Dunafürdő létrehozásáról tavasz végén született a döntés. A szabad strand augusztus 31-ig minden nap 10 órától 18 óráig tart nyitva. Az ukrán elnök akár kész lemondani az oroszok által megszállt területekről, brit lapértesülések szerint. A Telegráf arról írt, hogy Volodymyr Zelenszkij azt jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lenne leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart. Újabb támogatást folyósított Ukrajnának a zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából az Európai Unió. Az orosz központi bank lefoglalt vagyonelemei kamataiból származó támogatás 1,6 milliárd eurót tesz ki. Ez már a harmadik átutalás ebből a forrásból. Romániában a tanévkezdés bojkottját helyezték kilátásba szeptember 8-án a megszorításokkal elégedetlen oktatási szakszervezetek. Ezt azután jelentették be az érdekképviseleti vezetők, hogy a miniszterelnökkel és az oktatási miniszterrel egyeztettek. Törökország nyugati részén a legutóbbi jelentések szerint egy ember elhunyt és 29-en sérültek meg a vasárnap esti földrengésben. A 6,1-es földmozgás után már több mint 200 utórezgést is regisztráltak. Franciaországban rendkívül magas hőmérsékletre lehet számítani egész héten. 12 délnyugati megyében a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe ott. A maximális hőmérséklet számos helyen meghaladja a 40 Celsius fokot, helyenként akár 42 Celsius fokot is mérhetnek. Végül nézzük az itthoni időjárást. Derült, felhőtlen, zavartalanul napos száraz idő várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süye Károlyné, Klárika nénit hallják.
A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek, ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriumban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új évnapjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lisztvesen nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz majd július 20-a, illés napja, az is munkatilalmi nap, az illés napja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehordták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat, úgy cséppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtti Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomban, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebbe, illetve ezt megelőzően egy török Szent Miklós újságba kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről, a nagymamámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Hogyha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsütemény, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És ez annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagyfateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a részmennyiségre nem emlékszem, de sok lisztből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagymama, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőbe levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében nagykörűn be van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát, megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg, igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, ugye ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt, hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapászra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat, és a helyet készítette a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőbe levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kisvakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók, nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszánytollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja azzal a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhet második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyezsírral, ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítóst. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret. Magyar nép hagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ez sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe. Ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma. A 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el azt augusztus 20-án Szent István napján az állam alapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk Törökszent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, ahogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkban ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszent Miklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszent Miklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. Talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg. És hát próbálkozzunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténelmi füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütőgépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 deka fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 deka rétes lisztet, vagy 30 deka teljes kiőrlésű és 30 deka fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 deka élesztőkár hozzá szoktam tenni, 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, 1 evőkanál cukor vagy méz, 1 ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtreszelőn szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elő, mert nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni 1 kávéskanál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsiradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam. Ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet. Ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk, ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk liszttel, kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe felvonjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjánájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanál, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készítettünk szendvics kenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerek kenyér egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerek cipót, ilyenkor 4 részre osztjuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ebbe is 4 részre osztjuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajzott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek. Én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiplit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. 4 részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizza vágóval vagy dereje vágóval átlósan 4 felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idején reszelt sajtot is szórhatunk rá, nem az elején, mert akkor meg fog égni.
Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13:05-től és vasárnap 8:05-től ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. A szerdai általános kihallgatást a 6. Pál aulában tartják. A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait. Sönborn bíboros, a pápa delegátusa a kölni Lorétói kápolna felszentelésének 350. évfordulóján. A Szent Szék közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát. Fiatal orosz katolikusok, a remény zarándokai Moszkva és Róma között.
Szerdai általános kihallgatást a 6. Pál aulában tartják. Mint hogy Rómában e napokban 37-38 fokos hőmérséklet járja, éppen erre való tekintettel az augusztus 13-i szerdai általános kihallgatást a 6. Pál teremben tartják meg délelőtt 10 órai kezdettel. Ezt követően a Szent Atya átmegy a vatikáni Szent Péter Bazilikába, hogy köszöntse azokat, akik nem kaptak helyet az aulában, és így kivetítőkön követték az audienciát. Leó pápa szerdán délután a korábban jelzett tervnek megfelelően Castel Gandolfóba utazik, ahonnét augusztus 17-én vasárnap délután tér vissza Rómába.
A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait. Megjelent a gazdasági titkárság prefektusa által aláírt és a pápa által jóvá hagyott leírat, reszkriptum. Számos új rendelkezést vezet be az apasági szabadsággal, a fogyatékkal élő vagy súlyosan fogyatékos gyermekek szüleinek jogaival és a családi pótlék biztosításával kapcsolatban. 5 nap fizetett szabadság jár a vatikáni alkalmazottaknak gyermekük születésekor, és havi 3 nap fizetett szabadság jár a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek. Ez pusztán 2 új rendelkezés az augusztus 11-én közzétett leíratból, amely kiterjeszti a Vatikán városállamban dolgozók védelmét és jogait különböző területeken. A gazdasági titkárság prefektusa Maximino Cavallero Ledo által aláírt dokumentumot 14. Leo hagyta jóvá, aki július 28-án fogadta Cavallerót. A prefektus bemutatta a pápának az ULSZA tanácsának határozatait, amely testület a szentszék és a kormányzóság különböző szerveinek képviselőiből és azok alkalmazottaiból áll. A családtámogatásokról szóló egységes törvény és a családi pótlék szabályozásának normái több paragrafusát módosító reszkriptum, leírat újdonságai között elsősorban az apasági szabadságra vonatkozó rendelkezés is megtalálható. A munkavállaló gyermek születésekor 5 nap fizetett szabadságra jogosult áll a dokumentumban. Az 5 nap szabadságot, amely 5 munkanapnak tekintendő, egyben és vagy részletekben, egész napokban, de nem órákban vehető igénybe, legkésőbb a gyermek születését követő 30 napon belül a jogvesztés terhe mellett. Az 5 nap szabadságért a dolgozó apa fizetésének 100%-ával megegyező pénzügyi kártérítésre jogosult, amelyet a szolgálati idő alapján számítanak ki. A bizonyítottan súlyos helyzetben lévő, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokkal kapcsolatban a rendelet kimondja, hogy a szülők felváltva havonta 3 nap fizetett szabadságra jogosultak, amelyet egyben is kivehetnek, feltéve, hogy a gyermek nem teljes időben van elhelyezve egy speciális intézményben. Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő családtag gondozására rendelkezésre álló időt növeljék, a szabadság megadása, kivéve az illetékes hatóság által engedélyezett eseteket, azt eredményezi a munkavállaló számára, hogy nem vállalhat más munkavégzést, és az erre vonatkozó engedélyét vissza kell vonni. A fogyatékosság és súlyosságának klinikai értékelését, ahogyan a reszkriptum meghatározza, egy orvosi bizottság végzi a kormányzóság egészségügyi és higiéniai igazgatóságának ajánlása alapján, a felsőbb hatóság által kiadott értékelő táblázatok alapján. A bizottság döntése kétségbe vonhatatlan. Az orvosi bizottság által súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek elismert személy családja családi pótlékra jogosult. A közvetlen, közvetett vagy túlélői vatikáni nyugdíj kedvezményezettjei, akiket az orvosi tanács súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek ismer el, szintén jogosultak erre. A családi pótlékokkal kapcsolatban a rendelet tisztázza, hogy a kedvezményezettek azok a családok, amelyekben a 18 év feletti törvényes, törvényesített vagy azzal egyenértékű gyermekek élnek. Diákok esetében középiskolai tanulmányok alatt legfeljebb 20 éves korig, vagy az egyetemi tanulmányok, vagy a szentszék által egyenértékűnek elismert tanulmányok teljes időtartama alatt legfeljebb 26 éves korig. Az ilyen tanulmányokat az egyetem által kiállított beiratkozási igazolással kell igazolni.
Christoph Schönborn bíboros, a pápa delegátusa, a kölni Loreto-i kápolna felszentelésének 350. évfordulóján. A Szentatya augusztus 9-én szombaton kinevezte Christoph Schönborn bíborost, nyugalmazott bécsi érseket különleges küldöttévé a kölni Kupfergasse-i Fekete Madonna kápolna felszentelésének 350. évfordulójára, amelyet 2025. szeptember 14-én vasárnap tartanak. Az 1715-ben épült római katolikus Szűz Mária templom a Kupfergasszin található Köln belevárosában. Egyike a kevés kölni barokk templomépületnek. A templomot ugyanis 1715-ben szentelték fel, de már 1673 és 1675 között építettek ott egy lorétói kápolnát, ahol az itáliai eredetű Madonna Nera, Fekete Madonna kegyszobor másolatát őrzik. A 17. század elején a szomszédos Hollandia lakossága körében felekezeti ellentétek miatt erőszakos zavargások törtek ki, ami sok katolikust arra készített, hogy elhagyja szülőföldjét. Közülük sokan a nem messze fekvő katolikus birodalmi városban, Kölnben kerestek menedéket. Köztük voltak szerzetesek is, így a sarutlan kármeliták rendjének tagjai már 1614 körül megérkeztek Kölnbe. 1620 és 1628 között Köln déli külvárosában kolostort, tovább a Szent József és Szent Teréz tiszteletére szentelt templomot építettek. A férfi kármelitákat 1630 tájt Észak-Brabantból sarutlan kármelita nővérek követték, és a Kupfergasse sarkán telepedtek le, ahol adományok révén kolostort építettek maguknak, ennek közvetlen közelében pedig egy kis oratóriumot emeltek Johann Jakob Vissius városi tanácsos, későbbi polgármester kezdeményezésére. Ezt a kápolnát az itáliai Loreto bazilikájának szent háza mintájára készítették, amely hagyomány szerint a 13. század végén került Názáretből, a mohamedán terjeszkedés miatt tengeri úton az adriai tengerpart, hogy hársfából faragja ki a lorétói szűzanyag egy szobrának mintájára az ő názáreti szobrukat. 1630 körül el is készült a szobor, ám a kápolnát csak 1675. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén szentelték fel. Ebben az időben, amikor a Mária tisztelet Kölnben is különösen erős volt, gyakran szerveztek zarándoklatokat és körmeneteket olyan helyekre, amelyekről azt tartották, hogy csodatévő erővel rendelkeznek. Ilyen volt a kölni sarutlan kármeliták Mária kápolnájának Fekete Madonna kegyszobra is. A kölni Kupfergasse kolostor kápolnájának Mária kegyszobra rövid időn belül nagy jelentőséggel tett szert a rend és az egész város számára, noha az ősi kolónia városának gyönyörű székesegyháza a három királyuk Európa szerte ismert erekéivel büszkelkedhetett. Emellett a kölni lorítói Madonna is egy német földön közismert zarándok helyé vált. A zarándokok ékszerekkel és számtalan áldozati gyertyával díszítették a kegyelem anyját, ahogy a kegyszobrot nevezték. Az eredeti hársfa szobor az évek során a gyertyafüsttől lassan sötét árnyalatot kapott. A folyamatosan növekvő látogatók száma miatt egy nagyobb templom építését kezdték fontolgatni. Az első építési munkálatok azonban csak 1705-ben kezdődtek meg. Az új templom valójában az eredeti kiskápolna kerő épült, amelyhez a szükséges engedélyeket Wilhelmine Amalie császárné jóindulatú befolyásának köszönhetően nyerték el. A kegykápolna önálló építményként a később köré épített főtemplom két bejárata között helyezkedik el, valójában ez a lorítói szentház kicsinyített mása. 1675. december 8-án Maximilian Heinrich választófejedelem egy értékes aranylánccal díszítette a kegyképet. A 18. század végén a Fekete Madonna mellett egy kettő szív alakú lámpa lógott, amelyet egy, a katolikus hitre áttért fejedelmi pár ajándékozott a templomnak. 1925. június 7-én Karl Josef Schulte, kölni bíboros, 11. Pius pápa tiarájának, pápai hármas koronájának aranymásolatát ajándékozta a Fekete Madonnának, amely mind a mai napig látható a kegyszobor fölött, a szűzanya fején, 12 aranycsillag foglalatában. A II. Világháború pusztításai során a templom kiégett, csodás módon egyedül a tabernákulum és a kegyszobor maradt épen. Különösen kedvelt voltak egy kápolna a Covid járvány alatt, amikor a kölniek nagy számban keresték fel, hogy gyertyát gyújtva a szűzanya szobra előtt imádkozzanak szeretteik egészségéért. Szeptember 8-án, kis boldogasszony napján, Szűz Mária születésének ünnepén a kápolna és a templom felszentelésének emléknapján hagyományosan gyertyás felvonulás keretében viszik végig a gettképet a környező utcákon. A Kupfergassziban található fekete szűzanya a kölni érsekség egyik legjelentősebb imahelye, ahol immár 350 éve száll az ima a szűzanyához.
A Szent Cég közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát. Augusztus 9-én jelent meg a gazdasági titkárság prefektusa által aláírt általános végrehajtási rendelet, amely a Szent Cég és a Vatikán Városállam közbeszerzési szerződései kiválasztási eljárásának átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó szabályokról szóló motu proprio végrehajtási szabályzatát tartalmazza. Közzétették augusztus 9-én a gazdasági titkárság 1/2025 számú általános végrehajtási rendeletét, amely tartalmazza a 2020. június 1-én kiadott a Szent Cég és a Vatikán Városállam közbeszerzési eljárásainak átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó normákról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél végrehajtási szabályzatát, amelyet a 2024. január 16-án kiadott a jobb harmonizációról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél módosított. A 2025. augusztus 5-én Maximino Cavallero Ledo, a dikasztérium prefektusa által aláírt rendelet 8 fejezetre és 52 cikkelyre oszlik. Meghatározza a Szent Cég közbeszerzési törvénykönyvének frissítéséről szóló, a különböző vatikáni szervek közötti együttműködés eredményeként létrejött, a közbeszerzési eljárások nagyobb egyszerűsítése érdekében létrejött, jobb harmonizációról szóló motu proprio végrehajtásának módjait. A frissítés, amely megerősíti az átláthatóság, az ellenőrzés és a verseny célkitűzéseit, a Szent Cég és a Vatikán Városállam közbeszerzési szerződéseinek odaítélése során, valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmódot és az ajánlattevők közötti megkülönböztetésmentességet, elősegíti az időben történő adminisztratív intézkedéseket, valamint a hatékonyság, az eredményesség és a költséghatékonyság elveinek végrehajtását az egyház szociális tanításával összhangban. Az új közbeszerzési törvénykönyvnek, amely a szerzett tapasztalatokra támaszkodik, összhangban a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval az a célja, hogy összeegyeztesse az átláthatóság és az ellenőrzés következményeit az egyszerűsítés szükségességével egy olyan működési megközelítés javára, amely a gazdasági döntéseket az etikusabb és az erőforrások fenntartható felhasználása szem előtt tartásával irányítja. A rendeletet az Osservatore Romano honlapján hirdették ki, és augusztus 10-én lépett hatályba.
Fiatal orosz katolikusok a remény zarándokai Moszkva és Róma között. Vannak helyek, ahonnan a fiatalok nem tudtak eljönni, a jól ismert okok miatt. Szólott Leó pápa Tor Vergátában az ifjúsági jubileum végén. Ez vonatkozik sok orosz katolikus fiatalra is, akiknek a jelentősen megnövekedett utazási költségek és egyéb bürokratikus nehézségek miatt nem sikerült eljutniuk Rómába. Tájékoztat a Fidesz katolikus hírügynökség. Ám mégis erős volt a vágyuk, hogy részt vegyenek az idei jubileumi eseményeken. Így 90 fiatal zarándok gyűlt össze Moszkvában július 23-a és 27-e között, még közülük ketten mégis Rómába tudtak repülni. Az orosz fővárosban összegyűlt fiatalok az egyházmegyék különböző városaiból érkeztek, néhányan pedig a Szent Kelemen és Szent József szufragáns egyházmegyékből is. Három csoportra osztva a zarándokok gyalog bejárták Moszkva utcáit, felváltva látogatták meg a három ott található katolikus plébániát, és a székesegyházban találkoztak, hogy együtt vegyenek részt az eukarisztikus liturgián a szentmisén, és hogy megosszák egymással a nap során átélt élményeiket Nikolaj Dubinyin püspök jelenlétében. Azt akartuk, hogy a fiatalok megismerjék a főváros minden plébániájának és katolikus közösségének kulturális gazdagságát és sajátosságait, mivel nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy lakóhelyeiken élő katolikus közösségeikkel, kolostoraikkal és zárdáikkal kerüljenek kapcsolatba. Magyarázza a Fidesz hírügynökségnek Román Andrej, az érsekség ifjúsági tevékenységért felelős vezetője. A különböző találkozók során a zarándokok megismerkedtek a ferences, a szalézi, az Opus Dei és a verbundei spiritualitásával, meglátogatták a jezsuiták által vezetett Szent Tamás intézetet, a szeretett misszionáriusainak kolostorát, és megismerkedtek a görög-katolikus ítusú közösségek történetével. Mi is a remény zarándokainak érezhetünk magunkat az egyetemes egyház részeként. Hazatérve magunkkal visszük a reménynek ezt a szikráját közösségeinkbe és az egész országba, tette hozzá Román Andrej, orosz katolikus hívő.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A viharfelhők gyűlnek fenn az égen, és eltűnik egy időre a nap. A hátra kerültél a sor végére, el ne hidd, hogy mindig így marad. Jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólad, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Felhők fölött világít a napfény, a gondok között meg kell látnod őt. Jelenléte nem csak szemfényvesztés, bárhogy is van, örök a jövőnk.
Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólam, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólad, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él.
Tudom, van az út, hogy rögös az út. Nem adhatod fel, míg ez küzdeni kell.
A nap majd megint felkel, a gond felhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gond
A nap verse.
Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi, ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
Szabó Lőrinc Zhuangzi álma című versét Mácsai Pál mondta el. Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Eslapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a Népi Írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Imája.
Ó élet, Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként értékeljük, mert telve van további ígéretekkel. Szeretettel valósíts meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy minden nap irgalmas karjaidba veszel minket. És ha eljön a végső átmenet pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a Földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk mindazokkal, akik előttünk távoztak el, a hit és a remény jelében. Ámen.